Köszöntelek benneteket szeretettel a ma reggeli győztes ígéretnek tanulmányozásánál. Így hangzik Jelenések könyve a második fejezetében, a 17. versben az ige: a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Érdekes megfigyelni ebben az ígéretben, a győzedelmes ígéreten túl, hogy rejtett mannáról beszél, aztán olyan titkos névről, amelyet senki nem tud, és Isten adja számunkra ezt a mannát, ezt a titkos nevet. Úgy látszik, hogy valami rejtett üzenetről van itt szó, valami olyasmiről, amit nem tudhat meg már csak az, aki győz. Érdemes megfejtenünk, hogy mit is jelenthet ez. Talán, hogyha a manna szót kutatjuk a Bibliában, mindannyiunk számára egyértelmű a jelentés, hogy Isten adta a mannát a pusztában, és ő adta a táplálékot, a kenyeret. Nem volt más táplálék a 40 éves pusztai vándorlás alatt. Amikor mást akartak enni, abból mindig baj lett. És Isten adta ezt a mannát, és mindenkinek magának kellett elfogyasztani, naponta elkészíteni, és ez olyan egészséget, olyan életörömöt, olyan hatalmas erőt adott az embereknek, hogy azt mondja a Biblia, hogy 40 éven keresztül nem volt közöttük beteges. És nem kopott el a ruhájuk, és nem ment tönkre a szandáluk. Ez hihetetlen ígéretek ezek. És ma is szeretne adni Isten nekünk egy elrejtett mannát, ahogy akart adni akkor Pergamon városának. Mi is, amikor ott voltunk, láttuk azt a hatalmas fellegvárat, ahol Pergamon elhelyezkedik, tényleg egy királyi szék volt ott. Hát nem Isten királyi széke volt ott. Amikor ott voltunk, egy hatalmas, sötét, gránitból emelkedő hegy, egy emelvény, és négy rétegen keresztül helyezkedett, és a legalsó rétegen viszont egy fehér márványból lévő, illetve gránitból lévő réteg helyezkedett, és ott voltak a kis fehér kövecskék, amiket találtunk mi is. És ott helyezkedett el Pergamon városában a világhírű pergamoni Zeus oltár, amit aztán a háborúban, második világháborúban a németek szétszedtek és elvittek a berlini Pergamon múzeumban. Erről nevezték el a múzeumot, erről a pergamoni Zeus oltárról. És ez azért érdekes, mert ott akkor, abban a korban, Pergamon városában egy nagy probléma volt. Akkor kaptak a keresztények vallásszabadságot, és akkor pontosabban ebben a városban a császárkultusz oly magasra emelkedett, és olyan jó lét volt, hogy a keresztények számára egy nagy megalkuvási veszély lehetősége volt, hogy egy kicsit a császárt is szolgálják, egy kicsit a Krisztust is szolgálják, és emiatt feladták az igének a tisztaságát és lehetőségét, hogy Krisztusra ragaszkodjanak. Ezen túl kérdezzük meg, hogy vajon akkor mit jelent ez az elrejtett manna? Jézus ebben a levélben úgy mutatkozik be, hogy így kezdi, hogy ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. A Biblia nagyon sok helyen mondja azt, hogy az Isten kardja, a lélek kardja, az Isten beszéde, az ige, a manna, az ige a kard. Az ige az, aminek segítségével Isten el tud hatolni a mi szívünk, lelkünk legmélyéig, meg tudja ítélni a gondolatainkat, a szívünk érzéseit, és segít eligazodni az élet dolgaiban. Három területen is szólhat hozzánk Isten, és adhat nekünk elrejtett mannát, táplálékot. Azért is mondja, hogy elrejtett, mert valahol, ahogy a táplálékot mindenki csak magának veheti be a szájába, és emészheti meg, helyettem te nem emészheted meg a táplálékot, és nem fogyaszthatod el, úgy nekünk magunknak kell az igét kutatni, és amikor ezt tesszük, akkor Isten hatalmas ajándékot, hatalmas üzenetet rejt el számunkra. Ez az üzenet megtalálható az igében, az Isten beszédében, de a természet is beszél Isten hatalmáról és szépségéről. Itt a bózsvai világban ezt könnyen érzékeljük. Többször mondja a Biblia, például a 19. Zsoltárban, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat, de más helyen is mondja a 92. Zsoltárban, hogy csodálatosak a te műveid, és sokat tanítanak bennünket. Eszembe jut egy költőnek egy néhány sora, aki azt mondta Byron, hogy hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül, ó világtrónus természet, fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Az Isten beszél hozzánk a természeten keresztül, senkinek nem kell bizonyítani, amikor kimegyünk itt a hegyekre, sétálunk a természetben, hogy nyugtató, gyógyító hatású és csodálatos üzenetek vannak benne elrejtve. Tegnap reggeli tornánál a mókusnak az eszegetését nézegettük ott a sátor mellett, ugye? Milyen szép kis állat, és milyen gyönyörűek a növények, a fák, rengeteg üzenetet tartalékolnak számunkra. De mégis azt mondja a Biblia, hogy a legfontosabb manna, amit akar nekünk Isten adni, a minket megszólító személyes üzenet. A 10 parancsolat első parancsolatában azt mondja a Jóisten, hogy én az Úr vagyok a te Istened. És igazából mindannyiunk egy személyes megszólításra várunk és vágyunk, mert úgy érezzük, hogy ha Istennel kapcsolatba kerülünk, akkor jó, hogy mond egy tömegnek, jó, hogy mond egy gyülekezetnek üzenetet, egy közösségnek, de nekünk személyes problémáink vannak, személyes vágyaink, titkos gondolataink, céljaink, és személyes üzenetre vágyunk. Itt, ebben a környezetben nagy lehetőség az, hogy mind a három mannát fogyasszuk, az Isten igéjét, a természet szépségének üzenetét, és a személyesen nekünk szóló isteni üzenetet, amihoz viszont el kell csendesednünk, ki kell nyitni a szívünket, a lelkünket, a lelki hallásunkat, és figyelni arra, hogy Isten mit akar nekünk közölni. Szeretnék felidézni egy néhány gondolatot a Nagy Orvos Lágyomán című Ellen Goodwight könyvéből, ahol azt írja a természetben Istennel című fejezetben, hogy mindazoknak, akik Istentől tanulnak, szükségük van egy csendes órára. A természettel való kapcsolatra, a saját szívükkel és az Istennel való bensőséges beszélgetésre általuk egy olyan életnek kell megmutatkoznia, amely szokásaiban, életformájában egészen más, mint a világé. Ezért személyes tapasztalatból kell megismernünk Isten akaratát. Személy szerint kell meghallanunk, amit szívünkhöz szól. Amikor minden más zaj elül, és elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban megérti Isten szavát. Ezt mondja, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Így lehet eredményesen felkészülni Isten szolgálatára. Aki a rohanó tömeg közepette, és az élet mérhetetlen sok tennivalójának hordozása közben így felüdül, az a világosság és a békesség légkörében él. Új erőt kap, mind fizikailag, mind szellemileg. Élete jó illatot áraszt, és az a mennyei erő, amelyről bizonyságot tesz, megérinti az emberek szívét. Hát ez hatalmas nagy kiváltság mindannyiunk számára. Sok emlék, élmény tódul fel bennem, amikor erről olvasok, hiszen számtalanszor megtapasztaltam, például egyszer emlékszem, főiskolás koromban nagyon sok gond nyomasztott, nehéz helyzetbe kerültem. Kimentem a Szalajka völgyébe, a gyönyörű hegyek és a patakok források közelébe, és ott töltöttem egy egész napot szinte egyedül, üldögélve ott a patakparton, hallgatva a csobogó vizet, néztem a fákat, a hegyeket, és imádkoztam. Nem tudtam embertől nyerni segítséget, nem volt emberem, és Istenhez mentem, és ő szólt hozzám. Nem kinyilatkoztatás által és hatalmas hangon, hanem csendes, észrevétlen suttogással, lassú megszólítással. Végül aztán azt vettem észre órák után, hogy úgy lecsendesedik a lelkem, megnyugszik a szívem, és békesség költözik a lényembe. Nem kaptam konkrét választ tőle arra, hogy mit kell tennem, vagy hogy hogyan viselkedjek, de a légköre, amiről tegnap hallgattunk este előadást, hogy az a légkör, az a békesség, az az öröm, az áthatott. És megújulva mentem vissza az életbe, és erőt nyertem. Tényleg ez egy lenyűgöző tapasztalat, és gondolom mindannyian átélhetünk hasonlókat, hogy érdemes Istennel személyes kapcsolatba kerülni, mert hogy mondja is a Filippi levélben, hogy amikor könyörgünk és imádkozunk, akkor Isten mindig meghallgatja az imánkat, és addig kell várnunk, amíg a békesség légköre áthat bennünket. Ez az a döntőbíró, amit megvizsgálhatunk a szívünkben, hogy nyugalom és béke határ bennünket. Mindannyiunknak szüksége van az Isten vezetésére, az Isten igéjére, amely bennünket megszólít, táplál, erőt ad és utat mutat. Ahogy tegnap este hallgattuk az imádatról szóló gondolatokat, megmondom őszintén, én is hónapok óta ezzel a kérdéssel foglalkozom, azt vettem észre én magam részére, de aztán szóltam erről a testvéreimnek is, hogy a lelki életnek a legmagasabb szintje az, amikor az ember szíve mélyéből tudja dicsőíteni és magasztalni az Istent. Amikor minden körülmények között tud neki hálát adni, még a nehézségekben is. Mert a Biblia ezt is mondja, Efezusi Levél 5. fejezetében, mindenkor mindenekért hálát adjatok. Az Isten az, aki bennünket az igéje által részesít a mennyei világ táplálékából, és egészen más szintre hangolja az érzelmi világunkat, a gondolkodás képességünket, az akaratunkat. Ezek hatalmas nagy ajándékok, és ha ezt meg tudjuk tenni, hogy elismerjük Isten szavát, ahogy tegnap reggel Gábor mondta, hogy ő a nehézségekben is Isten. Ő akkor se változott meg, ha problémánk van. A gyógyító kegyelme akkor is itt van, és élhetünk ezzel a kegyelmével. Akkor bennünk, mintha megnyílnának a kapuk, hogy befogadjuk Isten kegyelmét. Ha Isten látja, hogy mi a nehézségekben és a nehézségek ellenére, sőt a nehézségekért is tudunk hálát adni, dicsőíteni őt és magasztalni, akkor beléphet az életünkbe és segíthet. Zsuzsámmal számtalan ilyen tapasztalatot szereztünk az elmúlt hónapokban, amikor a nehézségekben dicsőítettük Istent, és a nehézségekért dicsőítettük Istent, és különleges módon megnyilatkozott Isten. Azt kívánom nektek, hogy mindannyian részesüljünk ilyen tapasztalatokból, adjatok magatoknak egy kis időt, adjunk magunknak egy kis időt, itt a táborban van rá lehetőség, főképp amikor már elmúltak a kezdeti utazási fáradalmak és nehézségek, hogy egy-egy órára vonuljunk el valahová, a természetbe, beszélgessünk a Jóistennek, kérdezzük meg őt, dicsőítsük őt, ismerjük el a szépségét, hatalmát, nagyságát, igéjének erejét, és akkor az Isten nagyon közel jöhet hozzánk, megszólíthat bennünket, és a szívünkbe költözik. És megértjük azt a hatalmas bibliai gondolatot, amiről tegnap Ernő beszélt néhány mondatban, a Jeremiás könyve 29. fejezetében van, hogy Isten jót gondol felőlünk, és kívánatos véget akar nekünk adni, hogy a boldoggá akar tenni bennünket, örömtelévé, és ez hatalmas ajándék, és vezetni akar, és irányítani. Emlékszem arra, amikor egyik kedves baptista barátom, nem tudom, Marci, hol vagy, beszélgettünk tegnap, ugye, a baptista testvéreinkről, elmondta azt a tapasztalatát, hogy meghívták őt egy helyre, egy városba, egy igei szolgálatra. És az a valaki, aki meghívta, azt mondta, hogy hát a Józsihoz kell elmennünk, a Józsi házában lesz ez a bizonyos alkalom. És mentek abba a városba, mondta, jó, akkor vezess engem, mutasd meg, hova kell mennünk. Több száz kilométerről messziről kellett neki odautaznia. És akkor közelednek a városhoz, és a városba, hogy bementek, egy ilyen T-alakú elágazás volt, és közeledtek, és akkor mondta, akkor merre megyünk, jobbra vagy balra? Hát azt én nem tudom, mondta. Én csak azt tudom, hogy a Józsihoz kell mennünk. Mondta, jó, de hol lakik? Ez egy nagy város volt. Hát azt nem tudom. Hát akkor hívjuk fel telefonon. De hát nem tudom a telefonszámát. Leállt a parkírozóba, és azt mondta, akkor most imádkozzunk. Imádkoztak, és azt kérte, hogy most akkor nagyon kell figyelnünk a Jóisten vezetésére. Beindította az autót, és elindult, és elkanyarodott balra, mentek együtt, aztán jobbra, aztán mentek tovább, aztán megint balra, aztán megint jobbra, már lassan kiértek a városból, ezt csak azt látták, hogy ott útszélen áll néhány autó és néhány ember, oda mentek, megkérdezték, és azt mondja, hol van a Józsi háza? Itt van, itt kell megállni. És teljesen megülbent a barátja, hogy hogy találtál ide? Hát ez egy nagy város. És azt mondta, az Istenre figyeltem. Na de hát hogyan? És azt mondta, hogy amikor elérkeztünk a kereszteződésbe, azt kérdeztem a Jóistentől, Uram, balra vagy jobbra? És elgondoltam, balra megyek. És figyeltem a lelkemet, békességem van benne, vagy nincs békességem? És azt mondta, amikor úgy éreztem, hogy békességem van abban, hogyha jobbra megyek, akkor jobbra mentem, és mentem tovább. És megint figyelt erre, Uram, mondd meg, hogy merre kell mennem. Balra vagy jobbra? És így vezette a Jóisten, és oda találtak. Hát persze tudom, hogy ez nem egy megszokott tapasztalat, de azért arra figyelhetünk az élet útvesztőjében, hogy melyik döntésben, melyik helyzetben tud bennünket Isten vezetni, és békességet adni. Kedves táborozók, így záródik ez az ígéret, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Eszembe jut Jézus Krisztus, aki naponta részesült Isten vezetéséből. Naponta olvasunk a Bibliában arról, hogy hagyta magát az atyától megszólítani, hogy naponta igényelte a vezetést Istentől, ezt a mély személyes kapcsolatot, amiről most beszéltem, így olvasom Ézsaiás könyve 50. fejezetében a 4. verset. Az Úristen bős nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Ő szánt arra időt, hogy naponta összekötődjön az atyával, és hallgatott. Ez, ami ránk annyira nem jellemző, hanem inkább mi mindig beszélünk. Mindig elmondjuk a kívánságlistánkat a Jóistennek, de ő tudott hallgatni is. És hagyta, hogy felsörkesengedse a fülét, hogy tudjon hallgatni miként a tanítványok, hogy aztán tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel, és így kezdte minden napját Jézus. Ebben is példa számunkra, hogy amikor imádkozunk reggel, és könyörgünk a Jóistenhez, elismerjük az ő hatalmát, nagyságát, szeretetét, elmondjuk a kéréseinket, akkor hallgassunk el. Ez annyira nem jellemző az emberi természetre, mert mindig zajosak vagyunk, mindig gondolataink vannak, és mindig véleményünk van mindenről, de meg kell tanulnunk hallgatni is, ahogy Jézus tette, és akkor elnyerhetjük a Jóisten vezetését. Hátszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy most mit döntsünk. Itt a táborban is menjünk, nem menjünk, mikor menjünk, hogy menjünk. De hogyha hogy tényleg úgy elcsendesednénk, és a szívünk, lelkünk mélyére figyelünk, akkor kapunk vezetést és irányítást. Bízunk ebben, higgyünk a Jóistennek. És azt mondja a Biblia, hogy ha mi ezt az elrejtett mannát fogyasztjuk, az Istennel való személyes kapcsolatot, a mai világban is, amikor a sátán királyi széke itt van a fogyasztóiság, itt van az évhajhászás, az önmegvalósítás világa, a konzumkultúra, minden módon akar bennünket megalkuvásra kényszeríteni. Mi mindig menjünk a Jóisten szavához, igéjéhez, vezetéséhez, ki a természetbe, nézzük az ő műveit, hallgassuk az ő szavát, engedjük magunkat általa vezetni, akkor hatalmas tapasztalatokban lehet részünk, és a fehér kövecskét megkaphatjuk. Ez a fehér kövecske az akkori világban jelentett több mindent, például egy atléta versenyen győzelmesnek adtak egy fehér követ, mint ma arany medáliát, vagy a bíróságban az ítélkezésnél a felmentés volt a fehér kő, amit az urnába dobtak, a fekete kő pedig az elítélés volt, illetve a vendégbarátságnak egyik nagyon szép jelképe volt, amikor egy követ, egy fehér követ ketté törtek, és a barátok egymás között kicserélték, és aztán amikor ezt a kő darabot valaki, mondjuk a rokona vagy ismerőse elvitte ahhoz a személyhez, akinél a másik fél volt, akkor befogadták őt vendégszeretettel, illetve a barátjuknak tekintették. Tehát így lehetünk mi is Jézus barátai, fogadhat el bennünket, és adhat az életünknek olyan célt és értelmet, nevet és irányt, hogy csak mi tudunk a szívünk, lelkünk mélyén, és befogadhatjuk Krisztus az ő barátságába, a mennyei hazájába. Ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy ez legyen számunkra valóság és tapasztalat. Amen. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk néked, hogy te tudod pontosan azt, hogy mire van szükségünk minden nap az életünkben, a mi személyiségünknek. Hálásan köszönjük Istenünk, hogy te adni akarod nekünk az elrejtett mannát, azt a tiszta beszédet, gondolatot, ami csak tőled származik, és ami igazán megelégít és gyógyít. Tégy bennünket, Istenünk, nyitottá erre, hogy be tudjuk fogadni, attól, hogy meg tudjuk nyitni szívünket, lelkünket a te mennyei befolyásodra, a te igéd befogadására, a veled való személyes kapcsolatra, a természet szépségeire. Köszönjük, Istenünk, hogy hozzánk akarsz közelíteni, és mi befogadunk téged, megnyitjuk magunkat, és add, hogy személyes üzenete ajándékozz meg bennünket a mai napon. Jézusunk nevében. Amen.